A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a 135. Zsoltár első versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, akik neki szolgáltok. Foglalja el helyét, és hallgassuk meg a gyermekkórus szolgálatát.
Megértsétek, hogy csak én vagyok. Tartok némán nézve az égbe, Jézus jelment hírtem a jövő. Amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok. Krisztusban van új teremtés már.
Köszönjük szépen! A gyülekezet pedig énekelje a 688-as számú dicséretet a Duna melléki énekeskönyvből. Kitárom előtted szívem. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Lukács evangéliuma soron következő fejezetében, az első rész 57-től 80-ig terjedő verseiben.
Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiút szült, és meghallották szomszédai és rokonai, hogy az Úr milyen nagy irgalmat tanúsított iránta, és együtt örültek vele. A 8. napon pedig eljöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Az anyja viszont azt mondta, nem, hanem János legyen a neve. Erre azt mondták neki, de hiszen nincs senki a te rokonságodban, akit így hívnak, és intettek apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő pedig táblát kért, és ezt írta rá. János a neve. És mindjárt elcsodálkoztak. Ekkor azonnal megnyílt a szája, megoldódott a nyelve, és áldotta Istent. A szomszédokat pedig félelem töltötte el, és Júdeának egész hegyvidékén elterjedt ennek a híre. Akik hallották, mind szívükre vették, és azt mondták, vajon mi lesz a gyermekből, mert nyilván az Úr keze volt vele. Apja, Zakariás pedig beteljesedett Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Felemelte nekünk az üdvösség szarvát szolgájának Dávidnak házában, ahogy kijelentette a szent prófétája szája által, örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. Arról az esküvésről, amellyel megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy megadja nekünk, hogy megszabadulva ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hívnak majd, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd útját. És az üdvösség ismeretére taníts népét, bűneink bocsánata által. A mi Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap magasságából, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazgassa. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt mind ama napig, amíg nyilvánosan föl nem lépett Izraelben. Isten áldása legyen az ő igéjén, hallgatásán, szívünk befogadásán és megcselekvésén. Imádkozzunk, testvérek! Drága mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy összegyűjtöttél minket ismét a te imádásodra, és azért, hogy egy kicsit el tudjunk csendesedni ebbe a karácsonyi nagy rohanásba, és azt tudjuk mondani, hogy valóban, Urunk, itt vagyunk, és kitártuk a szívünket te eléd. Urunk, köszönjük azt, hogy olyan feladatot adsz nekünk néha a te kegyelmedből, hogy talán még úgy gondoljuk, hogy mi magunk sem bíznánk meg magunkat azzal, nevezetesen, hogy gyermeket adsz nekünk. Mi nem kapunk angyali kijelentést, nem kapunk isteni szót ahhoz, hogy mi legyen a gyermekből, és hogy nevelkedjék, de köszönjük azt, hogy adtál nekünk egy hű pásztort, aki után lépkedhetünk, és akinek a nyomában járva úgy tudjuk majd nevelni a gyermekeinket, hogy az valóban neked tessék, Uram. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, és köszönjük azt a várakozást is, hogy nem csupán a te eljövetelednek az ünnepére várakozunk majd, hanem a te második eljöveteledre is. Erre készítsd a mi szívünket, Uram. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a felolvasott helyről hirdetem nektek, Lukács evangéliumának első részéből, a 78. vers második felét és a 79. verset olvasom. Meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 164. dicséretünk harmadik versét énekeljük, Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét tolmácsolni nektek, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának első részében, a 68-tól 79-ig terjedő versekben. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét és váltságot szerzett neki. Felemelte nekünk az üdvösség szarvát szolgájának Dávidnak házában, ahogy kijelentette azt szent prófétái szája által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküvésről, amellyel megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy megadja nekünk, hogy megszabadulva ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hívnak majd, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd útjait, és az üdvösség ismeretére megtaníts népét bűneik bocsánata által, ami Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, amint erről már szó esett, az adventi, karácsonyi, újévi időszakban Lukács evangéliumának első és második részének énekei kerülnek sorra. Az egyház zenében különösen is ismertek és népszerűek ezek az énekek, sok feldolgozásban hallhatók. Ma Zakariás énekéhez, a Benediktushoz érkeztünk el. De mielőtt még tanulmányoznánk ezt az igen nehéz ige szakaszt, hiszen én úgy gondolom, hogy bár kétszer olvastuk, nyugodtan el lehetett volna olvasni harmadjára is, mert olyan bonyolult körmondat, hogy jobb, hogyha tényleg részenként vesszük végig. Mielőtt erre sor kerülne, szeretnék elmondani annyit, hogy mi is ennek a háttérnek, ennek az éneknek a háttere. Megszületett Zakariás és Erzsébet gyermeke minden emberi lehetetlenség és reménytelenség ellenére is, majd a hitetlenkedése miatt korábban megnémult Zakariás visszanyeri a szavát. Ugye amikor az angyal ígérte neki, hogy gyermeket fog születni, akkor ezt nem tudta hittel fogadni Zakariás, és az volt a jele az angyal szavának, az angyali ígéretének, hogy Zakariás megnémult időlegesen, és most, amikor beteljesedett az ígéret, és Zakariás is Erzsébettel egybehangzó módon a rokonság nagy meglepetésére azt mondta, hogy János legyen a neve, ne pedig Zakariás, akkor visszanyerte szavát, és ekkor hangzik el a Benediktus. Most ezt a csodálatos imádságot vesszük végig. Az első, ami felhangzik, hogy áldott az Úr, ez Zakariás első megnyilatkozása, miután kigyógyult a némaságából. Isten imádása, áldása, magasztalása, áldott az Úr, Izrael Istene. Vajon a mi életünkben mi az első, amikor valami nagy dolog történik velünk, legyen az akár jó, akár rossz? Mi az első? Olyan sokan vannak, amikor valami meglepő és kellemetlen fordulat történik, akkor a káromkodás az első, ami kijön sokakból. Vagy amikor valami jó történik, akkor micsoda mázlim volt. Pedig milyen jó lenne, hogyha az jön neki belőlünk is, mint ami Zakariásból kijött. Áldott az Úr, Izrael Istene. De tegyük fel a kérdést, hogy miért áldja Zakariás az Urat? Először is azért, mert meglátogatta népét, vagy más fordítás szerint rátekintett az ő népére. Sokszor úgy tűnt, mintha Isten megfeledkezett volna a népéről. Az egyiptomi szolgaság alatt nagyon sok idő telt el, amíg aztán az Úr megjelent Mózesnek, és akkor így szólt hozzá, bizony láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a sanyargatóik miatt való kiáltását, sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam az egyiptomiak kezéből. Több mint 400 esztendőt töltöttek az izraeliek, az izraelita nép Egyiptomban. Ennek nagy részében jó sorsuk volt, de az utolsó évtizedek bizony nagy nyomorúságban teltek, és úgy tűnt, mintha Isten nem venné észre ezt a nagy nyomorúságot, mintha nem törődne a néppel, pedig ő csak várt, hogy teljes legyen az egyiptomiak ítélete, beteljék az a gonoszság, amellyel az ő népe ellen vétkeztek, és akkor megszólította Mózest az égő csipkebokorban, és akkor így szólt, bizony láttam népem nyomorúságát. Azt is lehetne mondani, hogy rátekintett népére, vagy meglátogatta népét. És ugyanígy Keresztelő János születése előtt is már 400 éve hallgatott Isten, nem volt prófétai szó, nem volt ihletett eligazítás. De most ezt olvassuk, meglátogatta népét, rátekintett az ő népére. És kedves testvérek, mi is, én úgy gondolom, hogy az életünkben újra és újra átéljük azt, hogy minthogyha Isten hallgatna, minthogyha Isten elfeledkezett volna rólunk, minthogyha engedné, hogy rossz dolgok történjenek, pedig nem feledkezett el rólunk. Valami miatt talán hallgat, valami miatt jobbnak látja, hogy ne rögtön szóljon, valamit el akar végezni előbb bennünk, hogy nyitottak legyünk az ő szavára, és amikor már elvégezte a munkáját, akkor majd ránk tekint, akkor majd meglátogat bennünket, akkor majd szól hozzánk. Miért áldja az Akariás az Urat? Hogy meglátogatta népét, és így folytatódik, és váltságot szerzett neki. Az egyiptomi meglátogatás együtt járt a szabadítással. Emlékezzünk vissza a 10 csapásra, és hogy hogyan vonult ki Izrael népe Egyiptomból. A meglátogatás most is a szabadítás előhírnöke, csak most nem az egyiptomi szolgaságból, hanem bűn uralma arról. A várva várt messiás megérkezését ígéri ez a meglátogatás. A következő versekben részletezi is a messiás eljövetelét. Felemelte nekünk az üdvösség szarvát szolgájának Dávidnak házában, ahogy kijelentette a szent prófétái szája által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküvésről, amellyel megesküdött Ábrahámnak, a mi atyánknak. Tehát először is felemelte az üdvösség szarvát. Ez egy érdekes kép, amelyet az Ószövetség gyakran használ. Arra kell gondolnunk, hogy egy-egy állatnak a szarva az erejét jelképezi. És ez azt üzeni nekünk, hogy az üdvözítő is erős, hatalmas. Nem csak jó szándékú valaki, hanem van is hatalma arra, hogy megszabadítson bennünket. Aztán azt olvassuk, hogy ez az üdvözítő Dávid házából, azaz királyi családból származik, és valóban Jézus Dávid házából származott, ahogyan ezt nemzetség táblázatában is látjuk, mind Máténál, mind Lukácsnál. És ezzel az ószövetségi proféciák egész sora teljesedett be, nem csak a dávidi származásra vonatkozóan, hanem a váltságról szóló ígéretek is, kezdve az ős evangéliummal, amelyet Isten Évának jelentett ki közvetlenül a bűneset után. Aztán így folytatódik az ige, hogy megszabadít ellenségeinktől. Szó szerinti értelemben ezektől a bizonyos ószövetségi ellenségektől, Egyiptomtól, Babilontól, sok-sok ellenségre gondolhatunk, de átvitt értelemben és új szövetségi értelemben a bűn és a sátán hatalmából és a haláltól. Ez Isten irgalmassága. Ahogyan Zakariás énekében olvasunk is erről, hogy irgalmasságot cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szövetségéről. A klasszikus mondás szerint Isten kegyelme az, hogy megkapjuk, amit nem érdemeltünk, Irgalma pedig az, hogy nem kapjuk meg, amit különben érdemelnénk. És ezáltal megemlékezik szövetségéről és az Ábrahámnak tett ígéretről is. Tulajdonképpen az egész üdvtörténet megtalálható ebben a néhány sorban, a bűnbeesést követő első ígérettől kezdve. Istennek Ábrahámban adott kiválasztó kegyelmén és az újabb és újabb szövetségeken és ígéreteken keresztül a megváltás beteljesedéséig, a Golgotai keresztig. De ne felejtsük el azt, hogy a szabadítás nem öncélú. Ezért még ez az ige is folytatódik, hogy szolgáljunk neki. Nem csak arról van szó, hogy a bűntől megtisztít, hanem arról is, hogy felszabadulhatunk Isten szolgálatára, a megszentelődés útját járva, örömmel és félelem nélkül. Hogy megszabadulva ellenségeink kezéből félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Kedves testvérek, először is az a kérdés, hogy ezt a szabadítást átéltük-e már személy szerint. Másrészt viszont az is kérdés, hogy ez a mindennapi életünkben hogyan tükröződik. Miről beszél a mi mindennapi életünk? Miről beszélnek a gondolataink, a szándékaink? Miről beszélnek a szavaink? Miről beszélnek a cselekedeteink? Vagy miről beszélnek a mulasztásaink? Vajon valóban félelemtől megszabadulva neki szolgálunk, az Úrnak szolgálunk? Oda szántuk magunkat az ő szolgálatára? Hiszen az Úr szolgálata nem azt jelenti, hogy valaki felmegy a szószékre. Azt is. De az Úr szolgálata azt jelenti, hogy mindennapi életünkben tükröződik az, hogy mi megváltott emberek vagyunk. Tükröződik az, hogy Jézus Krisztus személyes megváltónk és Urunk. Tükröződik az, hogy kihez tartozunk. És hogyha ez nem tükröződik, akkor nagyon nagy baj van. Akkor vagy nem vagyunk az övéi, vagy ha az övéi vagyunk is, de mégis a bűn uralma alá csúszunk vissza újra és újra. Nem a rabszolgaságába, hiszen abból megszabadított bennünket, de újra és újra megkörnyékez bennünket a bűn. Gondoljunk Sámson életére, aki nazír volt, Isten kiválasztott, elhívott szolgája volt, népének bírája volt, aki valóban győzelmet győzelemre halmozott a filiszteusok fölött, és mégis egyéni életében egy olyan engedetlen életet élt, hogy végül kénytelen volt Isten abba az állapotba beleengedni, amibe végül is belekerült, hogy megvakítva börtönben malmot kellett forgatnia, ahelyett, hogy az Isten harcait harcolta volna. A zsidókhoz írott levél róla, mint a hit hőséről tudósít. Így számol be róla. De mégis végignézve az életét azt látjuk, hogy mennyivel jobb lett volna, hogyha ő odaszánja magát Isten szolgálatára mindenestől. Vajon a mi életünk miről beszél? Arról, hogy bennünket Isten megszabadított, és a hétköznapi életben is tükröződik ez a megszabadítás, hogy az ő kegyelméből az ő dicsőségére tudunk élni? Miről beszélnek gondolataink, szándékaink, szavaink, tetteink, mulasztásaink? És csak amikor Zakariás mindezt elmondta, ezután érkezik el személyes életének öröméhez, a gyermek áldáshoz. Ez énekének második nagy fejezete. Tehát az egész ének így kezdődött, áldott az Úr Izrael Istene, és most elérkezik a második részhez, te pedig kisgyermek, vagyis téged pedig kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hívnak majd. De figyeljük meg azt, hogy itt is alapvetően kiről van szó, nem is annyira Jánosról, hanem megint csak inkább Jézusról. Először valóban Zakariás fia János a téma, az Úr előtt jársz. A magasságos Isten prófétája lesz János. Ugyanis az Úr előtt jár, hogy előkészítse útjait. Kinek az útjait? Hát elsősorban Istennek az útjait, hiszen ahogyan az angyal üzenetéből már láttuk advent első vasárnapján, egy idézet, egy utalás Malakiás próféta könyvére: íme elküldöm nektek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet. Tehát ez az idéző jelbe tett Illés, ez a János, aki most megszületett, valóban az Úr előtt jár és előkészíti az útját, Istennek az útját, de persze mi már tudjuk, hogy itt konkrétan Jézusról van szó. Jézusnak az útját készítette elő János. És ezzel már eljutunk ahhoz, hogy az üdvösség ismeretére megtanítsd népét. Hogyan? Bűneik bocsánata által. Valóban ez volt Keresztelő János küldetése. Kint a pusztában nevelkedett, aztán mikor eljött az ideje, akkor a Jordán folyónál keresztelte a népet, akik kimentek hozzá, bűneik bocsánatára. De ne felejtsük el, hogy Keresztelő János sohasem önmagára mutatott, hanem mindig arra, akiről úgy beszélt, hogy még sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó, aki majd utánam jön. Én vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Ezért Zakariás gyermekéről ez a csodálatos ének ismét visszakanyarodik a Messiáshoz. Tehát Istent áldja az ének első felében, és a második fele ugyan a megszületett gyermekről szólna, de nagyon helyesen Zakariás újra Istenről kezd beszélni, újra a Messiásról kezd beszélni, újra a megváltóhoz érkezik el. Ahogyan a 78. 79. versben olvassuk: ami Istenünk nagy irgalma szerint, mert meglátogatott minket a felkelő nap a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Egy csodálatos kifejezés írja le Jézus küldetését és származását. Így olvastam: a felkelő nap a magasságból, de ez szó szerint egy kicsit más jelent. Tulajdonképpen ez a felkelés, ez a felkelte, ez lehet napnak a felkelte, valamilyen csillagnak a felkelte, egyáltalán fénynek a felkeltéről van szó. Tehát hűségesebb lenne úgy fordítani, hogy felkelő fény a magasságból. Felmenni, felszökni, sugárként tulajdonképpen ezt jelenti. De nagyon érdekes, hogy az úgynevezett Septuaginta fordítás, az Ószövetségnek az ókori görög fordítása, ezt a kifejezést gyakran hajtás, rügy és sarjadék értelemben használja. És ez egy messiási jelző, ezt tudjuk. A sarjadék, aki eljön, Isai gyökeréről felnőtt hajtás, mind-mind messiási jelző, mind-mind messiási profécia. Olyan sokat jelent az, hogy ez a felkelő fény a magasságból, ennek van egy ilyen mellékjelentése is. És akár így, akár úgy nézzük, mindenféleképpen messiási profécia. És ez a messiás, akiről itt már konkrétan beszél Zakariás, maga az Úr Jézus, valóban a mennyből származik. Felkelő fény a magasságból. Felkel a fény, hogy bevilágítson bűnünk sötét éjszakájába. Ahogyan Péter apostol is írja levelében: amíg felvirrad a nappal, és hajnalcsillag kel fel szívetekben. Olyan csodálatos, hogy Zakariás imádságának alfája és omegája tehát Jézus, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Énekében Istennel kezdi, a megváltóval, a messiás küldetésével kezdi, és bár megemlíti a saját fiát is, aki éppen megszületett, téged pedig kisgyermek, de utána visszaérkezik újra a messiáshoz, mert tudja, hogy nem az ő gyermeke a lényeg, hanem az a lényeges, akinek a gyermeke csak az előkészítője lesz. Az a lényeges, aki utána fellép, az a lényeges, aki majd a Golgotai kereszten az életét adja értünk. Zakariás imádságának alfája és omegája tehát Jézus. Vajon a mi életünk alfája és omegája is Jézus? Úgy el tudunk merülni a hétköznapi tennivalókban. Úgy el tudunk kanyarodni az Isten kegyelmétől. És a magunk apró piszlicsári dolgaival úgy foglalkozni, hogy el is felejtkezünk Istenről. És nem azt mondom, hogy nem kell foglalkozni az apró cseprő dolgokkal, hiszen az életünk ebből áll, hogy munkába kell járni, hogy kell végezni azokat a tennivalókat, amelyeket tulajdonképpen Isten bíz ránk. De mindezek közben ne felejtkezzünk el arról az Istenről, aki elküldte a messiást, aki az életét adta értünk, aki a Golgotai kereszten magára vette a bűneinket, és ezért a félelemtől megszabadulva szolgálhatunk neki, és úgy élhetjük az életünket, ami méltó hozzá. Úgy legyen. Amen. Az igére válaszként a 256. dicséretünk 4. és 6. versét énekeljük. Velem, én szent atyám, nagy sok jókat tettél. Urunk Istenünk, a mi imádságunk is hadd kezdődjön ezzel, hogy áldott vagy, Urunk, Istenünk, aki véghez vitted mindazt, amit előre elhatároztál, és az, amit az időben beteljesítettél. És nem csak a 2000 évvel ezelőtti karácsonyért, a 2000 évvel ezelőtti nagypéntekért és húsvétért magasztalunk téged, hanem azért is, hogy mindez jelenvalóvá lehet, hogy itt 2016-ban is megszülethetsz bennünk. 2016-ban is ott állhatunk a Golgotai kereszt alatt, és 2016-ban is elcsodálkozhatunk az üres sír láttán, mert jelenvalóvá teszed a megváltás kegyelmét. Kérünk, Urunk, hogy ezt soha ne felejtsük el, fogadjuk a szívünkbe, ebből éljünk. És hadd lehessenek hétköznapjaink is méltóak hozzád, hogy a megszentelődés útján járva, félelemtől megszabadulva szolgálhassunk neked. Így könyörgünk, Urunk, nem csak magunkért, gyülekezetünkért, hanem a betegekért, a gyászolókért, különösképpen is könyörgünk azért a családért, amelyik az elmúlt héten állt meg ravatal mellett. Ragyogtasd föl számukra is a te kegyelmedet, az örök élet ígéretét, a bűnbocsánatot. És kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj ne csak a mi szívünkben, hanem az egész világban. A te tervedet hajtsd végre úgy, ahogyan eltervezted. Az üdvösség útját járasd végig ezzel a világgal, hogy amikor majd eljön az utolsó óra, akkor az ítéletben mindazok, akik a tiéd, megállhassanak, hiszen akik te benned hisznek, nem jutnak ítéletre, hanem már itt ezen a földön átmentek a halálból az életbe. Köszönjük ezt a lehetőséget, köszönjük ezt a kegyelmet, szeretetet. Kérünk, Urunk, hogy teljesíts be a te ígéreteidet rajtunk. Amen. És kérünk, hogy hallgass meg a mi magunkban elmondott imádságainkat is. ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és most orgona zenét fogunk hallgatni. Az ősegyházban már az első századokban a zsoltár éneklés mellett megjelent a Bibliában található énekszövegek gyülekezeti énekként való használata. Ezek az énekek képezték később a latin mise tételeit, Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. A Benedictus, istentiszteletünk textusa, Zakariás éneke. Az éve ezredek során napjainkig nagyon sok egyház zenével foglalkozó zeneszerző írt latin misét. Ma Kodály Zoltán orgona miséjéből fogjuk hallani a Benedictust. Kodály ezt a misét 1944-ben, a II. Világháború idején írta, akkor még csak szóló orgonára. Később dolgozta át szólóénekesek, kórus és nagy zenekar alkalmazásával. A Benedictusban megrázó erővel szólal meg a szabadítás, a szabadító utáni vágy. Orgonán előadja dr. Erdély László, zongoraművész testvérünk.
Thank you.
Köszönjük szépen!